Hát én akkor úgy éreztem, hogy ez az én világom, itt vagyok otthon.
És ebbe a világba invitált meg minket Bolobás Enikő, irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az amerikai költészet nemzetközileg elismert kutatója. Egy különleges szeletét ismerhetjük meg a verseknek, egy olyan szeletét, amelyre sok figyelmet szánt a kutató. És még versi részleteket is kapunk ma. Na de miért az amerikai irodalom varázsolta el? Hogyan származhat mégis Platontól a könyv cím? Mik azok a nehezen érthető versek, és miért értjük meg őket kevésbé, miközben a legtisztábban arról szólnak, amikről? Kiderül mindez eme beszélgetésünkből. Mikos Ákos vagyok, a műsor házigazdája. Foglaljon helyet mellettünk.
Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember és hol kezdődik az ember? Ez a Newton almája, a MERS.hu Betekintés című sorozatának műsora, a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről.
Azon gondolkodtam, vagy legalábbis próbáltam megkeresni, hiszen szerintem ehhez a beszélgetésnek és ennek a fókuszának a megtalálásához végtelenül fontos lehet, hogy biztos vagyok benne, hogy valahol az ősélmény a költészettel, vagy egyáltalán az irodalommal kapcsolatosan, az könnyen meg lehetne a magyar részről. De hogy az amerikai részről, az hol van az ősélmény? Hol találkozott először olyan meghatározó erejű amerikai, nem tudom, prózával, vagy lírával, bármelyikkel is, ami azt mondta, hogy akkor na ez, e felé én lehet elindulok.
Az én gyerekkoromban nagyon természetes volt, hogy az ember állandóan olvas. Szüleim nagyon műveltek voltak, apám folyamatosan, aki orvos volt egyébként, folyamatosan olvasott szép irodalmat, anyámmal pedig minden nap meg kellett tanulnom egy versszakot valamelyik versből, aztán amikor vége lett annak a versnek, egy napot ki lehetett hagyni, de kis könyvem van hozzá, vagy füzetem, és azt mutatja, hogy minden nap egy versszakot megtanultam. Magyar versek voltak persze. Azok a versek leginkább, tehát a kanonikus kötelező olvasmányok, vagyis nem a mai kötelező olvasmányok, hanem az anyám, apám idejében elvárt kötelező olvasmányok. Ez volt akkor a magyar rész. Angol rész, én... Hát olvastam angolul azért már elég fiatal koromtól, 10 éves koromban kezdtem el angolul tanulni. Angol költőket olvastam, emlékszem, magyarul is, meg angolul is. Azután az egyetem, hát az egyetemen lett végül is az első betekintésem az amerikai irodalomba. Nyilván gimnáziumban is azért valamennyit olvastam. Nagyon népszerűek voltak mondjuk az amerikai drámák akkoriban. Emlékszem, hogy Olby-nak a Nem félünk a farkastól járól még kis küldtek minket, mert nem voltunk 18 évesek, de aztán sikerült visszacsúsznunk valahogy. Igen, azt hiszem a színházakban lett nagyon népszerű az amerikai irodalom, a drámairodalom, és az ember sok regényt is olvasott. Hogy költészettel komolyan mikor kezdtem el foglalkozni, kezdtem-e már mint az egyetem előtt, arra őszintén szólva nem emlékszem, de az egyetemi órákon az ember kapott egy nagyon nagy masszív dózist ebből.
Kicsit az van bennem, hogy nyilván amikor mondjuk az ember belássa magát, és most nyugodtan elvonatkoztathatunk attól, hogy a legtöbben persze a magyar irodalommal szembesülünk és találkozunk az eddigi tanulmányaink során, ott annak van egy jó mély visszatekintése, gondolok itt arra, hogy Ó Magyar Mária síralom, és a nem tudom, hát majdnem, hogy a végtelenségig, persze ez nem igaz. De hogy az amerikai irodalom kapcsán azért ott van egy végessége, tehát ott az ténylegesen a Mayflower-től származtatják, vagy ennek van még azért visszatekintése, és például ön is az angol szász irodalom kapcsán kellett, hogy foglalkozzon az eredeti nagybritanniai vonallal.
Persze, én angol szakos voltam, és így hát természetesen a teljes angol irodalmat vettük, pláne akkor a 70-es években az magától értetődő volt, hogy visszamegyünk a, hát mondjuk Chaucerig, tehát nem a Norman hódításig, de Chaucerig, középangol. Egyébként nagyon érdekes volt, hogy nem Chaucerrel kezdtük, tehát nem kronológikusan tanították, hanem először a 18-19. Századot, mert az első éves egyetemista azért nem feltétlenül érti Chaucert. És azután mondjuk harmad évben, akkor ugye 5 éves volt a képzés folyamatosan, nem volt ez a BAMA rendszerünk, tehát mondjuk harmad évben kezdtünk amerikai irodalmat tanulni. Volt benne valami a rövidségében is volt valami vonzó. Persze az amerikaiak nagyon sokáig egy irodalomnak tekintették az angolt és az amerikait. Ugye még a 19. század végén sem volt copyright törvény, tehát magától értetődően adták ki Dickens-t és Thackeray-t és mindenkit, minthogyha ez egy ország lett volna, pedig akkor már, hát azért akkor már több mint 100 éve nem voltak egy birodalom része. És azután emlékszem, hogy a végül is a 20. századi költészet az volt, ami igazán megfogott. Illetve még ez sem egészen pontos, mert a 19. századi, tehát Emily Dickinson, azt hiszem Emily Dickinson, és előtte is voltak nagyok, Edward Taylor, meg Jonathan Edwards, szóval azért úgy szép dolgokat írtak, Jones Very, meg nagyon érdekes volt az amerikai költészet. De amikor elkezdtünk tanulni Dickinsont, vagy akár Whitmant, akkor valami egészen más világban léptünk be. És aztán, amikor a modernistákat, a korai 20. századi költőket, hát én akkor úgy éreztem, hogy ez az én világom, itt vagyok otthon.
Ugye itt most arról is beszélünk, hogy a már itt emlegettem, hogy mondjuk magyarként, hogyha a magyar irodalmat nézzük, akkor hát persze széles terítékben, esetleg környező országokból bebecsúszik mondjuk egy-egy szereplő, nehogy Isten egy Byron, hogyha még mondjuk távolabbra is tekintünk, vagy nem tudom, mondjuk még a francia költészetből szoktunk még beemelni. De hogy amerikai költészet, vagy amerikai irodalommal ritkán találkozunk, ugye most én is beleestem abba a hibába, hogy akkor majd erős fókusza lesz ennek a beszélgetésnek a költészet kapcsán, de hogy most azért még tágabban beszélünk arról. Miért lehet az a múltunk miatt, vagy azért, mert hogy kulturálisan kevés a kapcsolódásunk, miért jut el hozzánk mondjuk kevés amerikai irodalom ön szerint?
Én nem hiszem, hogy kevés amerikai irodalom jut el hozzánk, mert például a regényírókat folyamatosan fordítják. Azért azok a drámaírók le vannak szintén fordítva. Költészet is, de nem tudom, hogy mennyien olvasnak verseket manapság.
Pont valahol itt akartam keringeni, igen, hogy úgy tűnik, hogy talán kevesebb jut be. Ehhez képest igen, azt el tudom képzelni, hogy a populáris irodalom az abszolút megérkezik, és persze, hogy találkozunk vele, de akkor mondjuk, ha más oldalról közelítem meg, iskolában mondjuk kevésbé érzem azt, hogy nevelnek rá minket arra, vagy mutatják meg, még ha nem is a nevelés szót használom, hogy amúgy van az amerikai irodalomnak nagyon fontos és érdekes szerete. Na, ez például miért lehet szerint?
Hát nagyon sok oka lehet, nyilván idő. Egyszerűen nem fér bele, azt hiszem. Szóval nem lehet tágabbra tekinteni, mint Európa. Sokan úgy gondolják. Nagyon nehéz, nagyon kevés lehetőség van mindig újabb és újabb adagokat belepréselni, bele nyomni abba a szűk keretbe, amelyben én nem tudom, Szofoklésztől kezdve kell tanítani az európai irodalmat. És azt hiszem, hogy van egy ilyen európai büszkeség is a magyarokban, hogy az a mi világunk, az a mi kultúránk, azt tanítsuk. Nem tudom valójában, hogy miért van, azért az emberek nagyon sok Hemingway-t olvasnak, és olvastak Hellert, és mit tudom én, Paul Austernek szinte minden regénye le van fordítva, hogy egy kortársat említsek. Szóval azért úgy olvasnak, a költészet kicsit más. Azt hiszem, a kamaszkorban az ember egy nagy dózist kap a költészetből, akkor a versekkel akarja megérteni önmagát, akarja azonosítani az érzéseit, és azért olvas, meg nagyon gyakran ír is verseket, és azután, minthogyha a felnőttségnek ez már nem volna része. Ezra Pálnak van egy szellemes mondása, hogy olyan verset kell írni, amelynek olvasásakor a felnőtt férfi nem kezd el unalmában ásítozni.
Fontos megközelítés. Ez, azt hiszem, még talán tudok is vele azonosulni.
Igen.
Egyébként én itt szerettem volna megérkezni az önkönyvéhez, mert például mondjuk az ilyen könyvek is segíthetnek betekintést nyújtani abba, hogy mondjuk az amerikai irodalom miért lehet izgalmas, és annak egy szelete, mert hogy én most úgy érzem, hogy amiről most a könyv is például szól, az egy nagyon fontos, és hát hogy is mondjam, egy olyan szelete, amivel talán ritkán gondolunk bele, ugye itt majd az alanytalanságról, a nehezen olvasható versekről is beszélünk.
beszélünk, viszont egy valamit szeretnék itt a rögtön az elején rendbe tenni. Ritkán jön jól az ki, hogyha mondjuk például egy zenekartól is megkérdezik, hogy honnan a név, de azért a könyv címére mégis rá szeretnék kérdezni, hiszen az előbbit emlegettük Szofoklészt, itt mintha Platón is, és nem amerikai oldalról lenne ez két végponttal megáldva. Segítsen helyre rakni a könyv címét.
Igen, Platón az eredete a címnek, de nem az amerikai irodalomhoz kapcsolódik, hanem az egész megközelítéshez. Magyar olvasó számára persze nem Platón az elsődleges forrás, hanem Babits Mihály. Ő neki az Örökkékége a felhők mögött című írásában van az, hogy ami szép, az nehéz, és a lelkem csüggedései és indulatai, de hiszem, hogy a nehézség épp úgy hozzátartozik az élethez, mint a szenvedés és a nem tudom mi. Számomra Babits mindig alapmű volt, alapfontosságú, mindig a elég jól ismerem gyerekkoromtól, vagy kamaszkoromtól faltam Babitsot, és ez nagyon fontos volt nekem, ez a meglátása. Egyébként itt van még egy másik nagyon fontos meglátása, az, hogy hiszek a feleslegben. És ez úgy megerősíti a bölcsészt, megerősíti az ilyen szinte luxus tudományokkal foglalkozó kutatót, hogy annak van értelme, mert nem csak a praktikus dolgokkal érdemes foglalkozni. Szóval a könyv innen jön, a könyv címe innen jön Platontól, és attól a gondolattól, hogy nem mindig az a legszebb, ami könnyen érthető. És nem az a legfontosabb, az a legjobb költészet, amelyik első hallásra érthető, azok a slágerek. Azok a slágerszövegek, amelyek elandalítanak és megerősítenek valamiben, hogy igen, értem a dolgokat. És igen, az is nagyon jó, megvan a maga funkciója a legnagyobb mértékben, nagyon sok slágerszöveg fontos nekem is, de azért egészen más az a fajta költészet, amelyik valami olyanról beszél, amiről nem tudtam, vagy amit nem értek, mi több, még talán a költő sem érti. Tehát az én egyik nagyon fontos költőm, Charles Orson, ő egy korai posztmodern költészet legfontosabb, tehát vezér alakja volt, és ő mondta, hogy a költő mindig arról írjon, amit nem tud. Tehát ne legyen egy tudás meg benne a költőben, amit majd lejegyez, vagy egyfajta érzelem, amit majd kifejez. Tehát ez az expresszivitás ellen szólt, hanem ott fedezze fel az érzéseit, a gondolatait, a világot. Tehát, hogy ez olyan fajta költészet, amelyik kitágítja a világot, a tudatomat kitágítja, és új dolgokat enged be. Csak ehhez valóban erővel kell olvasni, ahogyan Márainál ez gyönyörűen megjelenik.
Ez egyébként mennyire az amerikai irodalom sajátja, mármint ez a fajta költészet, amiről most beszélünk, ugye ez a, hát most valahogy jön az önszavaival használva a nehezen olvasható versekként is mondjuk, de valójában, ha jól értelmezem, azt a fajta szeletet veszi ki a tortából, amit mi ugye úgy ismerünk meg a legtöbben szerintem azokkal a versekkel talán, amiben hát a költő értelmezi önmagát, értelmezi a helyzetet, én könnyen beleélem magam, hiszen olyan, mintha én írtam volna, én fogtam volna fel, itt viszont az alany kiesik ebbe, tehát hogy maga a lírai hang, vagy nem is tudom, hogy miként lehet ezt mondani, szóval, hogy elsőre nem könnyen nem olvasható igen. versek, talán tényleg igen. ez a jó kifejezés. Ez mennyire az amerikai irodalom sajátja, vagy ott többen, vagy egészen egyszerűen, mivel ön ezzel foglalkozott, itt ezen a szereten belül tudta vizsgálni?
Én nem tudok komolyan nyilatkozni más irodalmakról, de azért nagy részt másutt is megvan. A modernista irodalom vált ketté több nemzeti irodalomban, a modernista költészet, egyik irányból ez, amit nagy modernizmusnak hívunk, ahol mindig valami mögöttes értelem van, és mindig egy lírai hang szól, aki azonosítható, és akit nagyon gyakran azonosítanak a költővel. De a lényegesebb része talán itt az, hogy a költő valamit mond a világról, azzal értelmezi, ugyanakkor nem mond ki mindent, sejtet is, van valami másodlagos értelem, amit lát, azt felhasználja a saját érzéseinek az értelmezésére például. Tehát vagy egy helyzet értelmezésére, mit tudom én, hogy a legbanálisabb példát említsem, Petőfi, felül a gályas, alulvíznek árja, azért a víz az úr. Ugye ő nem a vízről beszél, és nem arról, amit lát, hanem amit lát, azt felhasználja arra, hogy kimondjon valamit, amit nem akar egyenesen, nyíltan mondani, egy politikai helyzetről beszél, egy elnyomásról, stb. Ezzel szemben megjelent ez a másik fajta vonal is, már a modernista költészetben egyébként Kulcsár Szabó Ernő arról beszél, hogy ketté vált modernség. A magyar költészetben feltétlenül például Szabó Lőrinccel megjelent, vagy megjelent Kassákkal. Ugye a radikális modernista szemlélet. De Szabó Lőrinc, aki halkszavú, visszafogott hangú költő, és nagyon gyakran azt mondja, amit akar mondani. Azt a kérdést, amit olyan gyakran az osztályteremben feltesznek, hogy na mit akar mondani a költő? Mit mond a költő? És erre azt mondhatjuk Szabó Lőrinccel, hogy amit mond, azt mondja. És az a fajta késztetés, amit megtanultunk versolvasáshoz az iskolában, amit megtanítottak nekünk, hogy mindig van valami, amit még akar mondani a költő, ezt kell visszafogni az olvasónak.
Kicsit az volt bennem, hogy, és nem tudtam, hogy jó helyen vagyok-e, ugye, hogyha az ember mondjuk a kezébe kap egy vagy több ilyen költeményt, ami mondjuk nehezen olvasható, akkor maradjunk ennél a meghatározásnál, elsőre nehezen olvasható. Tehát, hogy nekem azt sugallja, hogy talán minthogyha, hogy is mondjam, abban segítene nekünk, hogy ne csak egyfélét lássunk bele, hanem segítsen nekünk gondolkodni, vagy végre abban segít, hogy nem csak a nevén nevezi a gyermeket, hanem minthogyha ilyesmi volt, nem tudom, hogy visszakövethető, hogy milyen motivációi voltak, vagy miért akarták eltávolítani azok, akik ilyet írtak a lírai hangot ettől.
Igen, ez a hagyomány úgy gondolja, hogy elég olyan verset írtak, elég alanyi verset írtak már, elég sok lírai hangot lehet olvasni a versekben. Most nézzük meg, hogy mi van akkor, ha nem én vagyok a világom közepén, hogyha nem én vagyok a legfontosabb. Tekintsünk kifelé. És akkor például megjelenik, amit én figyelemköltészetnek hívok, a világról való írás. De értelmezés nélkül. És ez borzalmasan nehéz. Nagyon nehéz, mert abban a pillanatban, hogyha azt olvasom egy költőnél, hogy az égbolt besötétedett, és felhők jelennek meg, abban a pillanatban megjelenik az a reflex az olvasóban, hogy akkor biztos valami baj van, biztos rossz kedvű a költő, valami melankóliáról van itt szó. Nem, a sötét égboltról van szó. Gertrude Steinnek van az a híres mondása, hogy a rózsa az rózsa az rózsa. A rose is a rose is a rose. Tehát, hogy a rózsa az nem a szerelem jelképe, nem a tüskéinek a bántó volt amiatt érdekes, vagy szóval, hogy nem metaforikus értelmezést kell adni neki, az rózsa. A rózsa önmagában szép.
Most azon somolygok itt magamban, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy felül is írom az előző mondandómat, mert hogy ez úgy válik bonyolult, hogy közben végtelenül egyszerű. Mármint, hogy...
Pontosan.
Csak mint hogyha mi akarnánk túlbonyolítani sokszor sok
így
minden.
Így van. Ez végtelenül egyszerű.
Ami szép, az nehéz. A kötet az irodalomtudomány egyik izgalmas területét igyekszik feltárni, betekintést nyújtva természetesen amerikai versanyagon keresztül a nem alanyi költészet néhány rejtett zugába. A tárgyalt művek különböznek a jóval gyakoribb alanyi költészettől, az alany befelé forduló figyelmétől vezérelt versekkel ellentétben, az én távolítása, gyengítése vagy teljes megvonása jellemzi őket. Nehéz versekről van szó, mert az olvasót új, sosem tanult értelmezési kérdésekkel állítják szembe. Ha önt érdekli a költészet, ha hajtja a szellemi kalandvágy, illetve ha tudni szeretné, hogy az ismert értelmezői eszköztárakat milyen megközelítésekkel egészíti ki napjainkban a poetológia, akkor a betekintés rovaton belül megjelent az Ami szép, az nehéz című kötet, izgalmas perspektívákat tartogathat önnek.
A kezemben Charles Bernstein amerikai költőnek a kötete van, magyar kötet, azért mert kihoztuk, amikor a Janus Pannonius költészeti nagydíjat megkapta 15-ben, azt hiszem, és itt Gerevics András fordításában volna ez a gyönyörű vers, vég nélküli úticél, endless destination, a vége. Csak az utolsó verszakot olvasnám. A szeretet olyan, mint a szeretet. A csecsemő, mint a csecsemő. A jelentés, mint az emlék, a fény, mint a fény. Az út a kitérő, a zseb megvarástarsoly, trükkel tele, a felhő felhő, a történet maga a történet, a dal az dal, és a harag harag. Szóval nagyon egyszerű, és mégis nagyon nehéz elérni. Hadd olvassak egy másik versét, jó?
Én csak örülök, addig úgyis az van bennem, és lehet, hogy akkor, amíg kikeresi, arra tud is nekem válaszolni. Nekem ez kicsit megidézi azt, és nem tudom, hogy jó helyen kapizsgálok, hogy igazából ezek a képszerűségek, van az a híres szökőkutas vers, amikor úgy ugye a szavak, mint egy szökőkut. Köszönöm szépen, igen. Jutott volna eszembe, hogy nekem egy kicsit ugyane körülkering, mert hogy ott így is van. Szavakat látok, egy képet, és így az van. Egy szökőkút.
Így van, pontosan, abszolút. Én írok is erről a fajta költészetről, a konkrét versről ebben a könyvben, mint az egyik módja járól ennek a nem alanyi hangnak, vagy költészetnek. Így van. Apollinaire, vagy a költő, vagy a lírai hang, az nincs benne. Ő egy olyan képet ad, aminek nincsen mögöttes jelentése. És ráadásul szavakból, betűkből.
Igen. Közben úgy látom, sikerült.
Ide egyébként ez nagyon kapcsolódik, mert Bernstein, őt nyelvköltőnek hívjuk, aki a nyelvben valóság alaptétele szerint él és ír, vagy hát ír, az a lényeg. És azt mondja, hogy minthogy a nyelvben vagyunk, nincs más, csak a nyelv körülöttünk. Egyébként Wittgensteinből írta a doktori ját még nagyon régen, a PhD dolgozatát, és onnan jön például az a kis metafora, hogy mint a légy a palackban, hogy benne vagyunk, mint légy a palackban a nyelvben, és erre, amikor itt volt Bernstein, egy kis meglepetéssel szolgált Szőcs Géza, aki a Pen Klub elnöke volt, és aki a díjat átadta, és hangfordítást készített az egyik versből. A hangfordítás az, hogy amikor a költő becsukja a szemét, meghallgatja angolul a verset, pehére érti a szavakat, jobb volna, ha nem értené, és a hangot ülteti át magyarra.
Tehát tulajdonképpen úgy szól, mint tehát a magyar nyelvvel a hangzása.
Igen.
Aha, értem.
Igen. Igen.
És ez olyan lesz.
Tehát ez olyan, és ez a kiiktatja a jelentést. Ami hát egészen abszurd, és ez borzalmasan nehéz ilyen dolgot csinálni, mert az ember nem tudja kiiktatni a szavak jelentését. Olvasok egy pár sort. Először angolul, és utána magyarul, jó? Okay. Cues a ways away from Falderal. Hius, kius a vér feldarabol. That names a place in line for. Tenném a részt innám for. Godliness of views, the sump. Rón én ezt, húzd de szabd, pump slow on expiating power, pampán lóvágtat el, kiérti lóvér, as all the shimmers parlay bets, as allban él, mersz parlagon.
Most meg fogom köszönni, mert nem csak az idézést is, meg hogy egy ilyen szeretet is, mert nyilvánvalóan az a extra laikus kérdés keringett bennem, hogy jó, értem én ezt, hogy mondjuk amerikai költészet, és ezt, hogyha én bírom az amerikai nyelvet és tudom, akkor sok mindent megértek, de mondjuk, és fel is írtam magamnak Bernsteint, hogy nála viszont abszolút, mivel nyelvköltő vagy nyelvköltészet,
igen,
remélem,
igen,
jól mondom,
ugyanaz,
tehát
igen.
Hogy ezt végtelenül nehéz lenne mondjuk magyarul átadni, nem cél, tudom, hogy nem cél, de ahhoz, hogy mi megértsük, így viszont most már abszolút érhető.
De lehet egyébként az egész kötet, tehát a többi vers az nem hangfordítás. Sok kiváló fordító dolgozott bele ebbe a kötetbe, és nagyon, szerintem nagyon jó fordítások lettek. Tehát lehet őt fordítani, nehezebb, nem mindig lehet kihámozni azt az értelmet vagy jelentést, de ilyenkor azt mondja a nyelvköltő, hogy bízd rá magad a nyelvre. Majd a nyelv kiadja a jelentést.
Pont ez lett volna a következő pont, amiben segítséget akartam kérni, hogy ezt azt hiszem, hogy aki mondjuk ezzel mondjuk nap mindnap foglalkozik, vagy éppen egy könyvereig, akkor igazán el tud mérni. De ha én költészet szeretetéért szeretnék ilyet olvasni, akkor segítsen már kérem nekünk, hogy jó ezt befogadni, hogy jó ezeket befogadni, akár amerikai nyelven, vagy akár mondjuk így, hogy magyar fordításban is. Tehát, hogy mivel nehezen olvashatóak, vagy éppen nehéz jól neki futni, na látja, tehát én is most egy kicsit hebegek, szóval, hogy jó ezeket befogadni, mi a jó befogadója egy titűd ezzel kapcsolatosan?
Értelmezési kényszer nélkül. Tehát hagyjam, hogy áthasson a vers, a nyelv, a szöveg, és akkor valami fog történni. Biztos, hogy történik valami. Én gyakran tartok Emily Dickinson szemináriumot. Emily Dickinson 1800 valamennyi verset írt, régen azt hittük, hogy 1771, de most már tudjuk, hogy 1800 valamennyi, és minden hétre elolvasunk 150-200 verset. És a hallgatóim az első hetekben hát nagyon kényelmetlenül érzik magukat, mert nem tudnak mit kezdeni vele. Dickinson óriási újító, 19. század közepén, második fele volt az ő kora, és olyan verseket ír, minthogyha a 20. század közepén élt volna. Nagyon újító, nagyon izgalmas, nagyon új, nagyon váratlan képek. Na mindegy, a lényeg csak az, hogy el kell merülni a versekben. És amikor már az 5., 6., 7., 10. héten vagyunk, akkor már érzik, hogy valami történt velük. Ez egyébként olyan, mint, tehát nem csak a nyelv tesz ilyet velünk, hanem például a csönd is. Egy perc csönd egészen más, mint 5, 10, vagy 2 óra. A kvékerek olyan istentiszteletet tartanak, amelyeken ott ülnek csöndben. Aztán néha fel kell valaki, és mond valamit. De nem muszáj. Ha nem akar, nem kell föl. Nincsen pap, van egy puszta falakból álló, hát nem is templom, mert nem mondanám templomnak, ülnek, és azt várják, hogy az istenség valamilyen módon áthassa őket.
Egy kicsit az is van most bennem, hogy nyilvánvalóan ön ugye rengeteget foglalkozott ilyen versekkel, vagy hát, hogy ahhoz például ez a könyv is megszülessen. Itt külön választható, hogy utána mondjuk az ember tud már egy slágert is ugyanúgy persze, olvasni, vagy persze, amikor így elmélyül, vagy ezekre külön hangulatok vannak? Például most abszolút mint befogadóként kérdezem, és nem mint kutatóként.
Nem tudom, hogy vannak-e külön hangulatok. Abszolút tudok értékelni slágereket. Persze, csak más funkciója van az életemben a slágernek, de nagyon, nagyon tudom élvezni. Az valamilyen, én nem tudom, milyen naív élvezet. Abszolút.
És melyikre vágyik többször? Tehát, hogyha ha mondjuk tényleg abszolút, mint csak befogadó, kérdezem.
Ezt nem tudom így megmondani. Hát nyilván a munkámmal jövő olvasmányok azok az életem nagyobb szeletét töltik ki, és hát ugye az ember nem kötelező penzumként olvas, hanem már réges-régen valami belső hajtóerő viszi oda, hogy ezeket olvassa, meg értelmezze, meg helyre tegye. Úgyhogy a sláger az, amikor tornára megyek, és ott döngetjük, hogy úgy mondjam. Azt nagyon élvezem akkor, amikor nem kell gondolkodni, sőt, nem is szabad gondolkodni, mert akkor az ember eltéveszti. Amikor az agyam működik, akkor komolyabb, vagy másfajta verseket, vagy szövegeket, vagy irodalmat olvasok.
Kicsit visszafordulva a könyvhöz, hogy megengedi, a kötetben az én megvonás 4 módozatát tárgyalja. Ugye, hát van például a modernista figyelemköltészet, van ugye a nyelvköltészet, amiről itt beszéltünk, és még mondjuk van 2, akkor nem én fogom felsorolni. Van olyan, ami mondjuk kifejezetten kedvenc, vagy nem tudom, populárisabb, úgy látja, hogy például több fordul elő belőle?
A figyelemköltészet az talán a legizmosabb hagyomány az amerikai irodalomban, azért részben, mert a 18. századra megy vissza. Részben ez azt hiszem annak is köszönhető, hogy az amerikaiak az egyik ámulatból a másikba estek, amikor körülnéztek a Szikláshegységben, vagy bárhol. Most felidézném szívesen, de hát nem hoztam sajnos képeket, a 19. század közepétől volt egy nagyon-nagyon fontos festészeti irányzat, a luministák, akik a természetet, ember nélküli természetet festették meg. És ott az istenség transzcendens voltát keresték, tehát hogy hol van jelen, miben látják, a naplementében, vagy a nagyhegyben, vagy... Tehát ez a kitérőről most visszatérve, valószínűleg ez a természethez való viszony is hozzájárult ehhez, hogy ki tudtak, vagy még ma is ki tudnak menni abba az ember által nem megrontott természetbe, hogy van még puszta természet és vad természet. És ott az emberi jelenlétnek nincs, eleve nincs jelenlét, de nem az határozza meg, nem attól szép. Míg kimegyünk a Balatonra, amit imádok, persze, ott, hát az otthonom, úgy gondolom, a tó közepe épp úgy, mint a széle, de nem lehet nem találkozni emberekkel. Tehát csodálatos, hogy van nekünk, de olyan, hogy ember nélküli természet, olyan nincsen már Európában, vagy alig. Hát jó, hát vannak a nagy hegyek, amelyek meg se közelíthetők.
Pont az volt bennem, hogy ugye nagyon sokszor előkerült, hogy amikor mondjuk ez a líraién hátrébb lép, vagy már nincs ezekben a... Tehát, hogy egész sokszor a természet kerül elő, és ez most a ma emberének, miközben mi vágyjuk ezt az állapotot, és próbálnánk is mondjuk jobb esetben megvédeni, vagy éppen meggátolni, hogy eltűnjön, gondolok itt a fenntarthatóság és a föld jövője szempontjából kérdésekre, igen, csak időszerűnek tűnik, tehát, hogy így a verseken így keresztül van. Csodálkozunk rá. Nek van, és akkor így tovább gondolva ezt az állapotot, van esetleg láthatólag 2020-as évek is fellendülése mondjuk az ilyenfajta verseknek? Több keletkezik? Mi látszik most ebből a szempontból? Vagy ez egy meghatározott korban volt inkább jelentős?
Nem, ez folyamatos hagyomány. Folyamatos hagyomány az amerikai költészetben. Ez a figyelemköltészet, a kifelé figyelés költészete, ahol nem a lírai alany, a középpont, hanem valami mást lát, ahol ő még nincs is jelen. Persze ez nem csak az amerikai költészetben, előbb elfelejtettem bevonni például a kínai meg japán költészetet, a haikut és a hokkut, és amikor ugye azok a háromsorosok kizárólag a kifelé figyelést regisztrálják, és nincs benne értelmezés. De ez folyamatos hagyomány. Egyébként ugye az amerikai egyetemeken tanítanak költészet versírást. Ezt mi nem tudjuk, hogy kicsit másként gondolunk a versírásra, mi jobban szeretjük a géniusz megnyilvánulását látni a költő verseiben, de az amerikaiak azt mondják, ez egy praktikus nép, hogy meg lehet tanulni, és valóban nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Ez például a 20. század elejei imagista figyelemköltészet, ez valójában egyfajta gyakorló technikát tanít a gyerekeknek, vagy a hallgatóknak, bocsánat, hogy hogyan tudsz másra figyelni, és akkor ezt is megtanulják. Aztán megtanulják, hogy hogyan kell szonettet írni, hogyan kell jambus sokban írni, stb.
Ilyen módon, mert most az érdekel, hogy felvetődik bennem, hogy nyilván valamivel kellett ezzel foglalkozni, hogy ön például írt azért verset, hogy megértse, hogy hogyan épül fel. Mondjuk a kutatási oldalról azért, hogy az ember néha mint egyfajta kísérlet rekonstruálja, hogy akkor igen, ez nagyjából így felépülhet. Volt-e ilyennel dolga?
Hát látja, nem.
Vagy egyáltalán...
Írtam verseket persze, néhány meg is jelent, de én túl sok jó verset olvastam már ahhoz, hogy tudjam, hogy ez nem érdemes folytatni igazán.
Meg úgy sejtettem szerény ezzel kapcsolatosan,
nem,
és akkor nem is...
Nem, semmi szerénység nincs benne, tényleg nem jók azok a versek. Inkább alanyi költészet, és azon belül sem a...
Saját néven jelentek meg egyébként?
Igen, igen. Néhány fordítottam, és sokat mondjuk az amerikai költészetet azért fordítottam, ez azok se a legjobbak, szóval nem ez az én kaptafám, de azért, hogy megértsem, hogy hogyan épül fel, azért látja, nem írtam.
Azt sem tudom, hogy ez egy olyan módszere-e, amit mondjuk be lehet-e vetni, vagy tényleg bármire rámutathat-e, csak foglalkoztatott, hogyha már egyébként ez például az amerikai oktatásban előkerül, akkor hogy azért írnak szonettet, hogy meg is értsék, meg hát, hogy valamilyen imaginációs dolgokat is behozzanak, akkor egyébként engem foglalkoztatott, hogy azért, hogy jobban megértsem akár a nyelvköltészetet, azért megpróbálok írni néhányat, de akkor ez még nem fordult elő. Viszont még egy... Így egy szakmai kérdés van ezzel kapcsolatosan, legalábbis bennem, én úgy sejtem, hogy tud nekem segíteni, hogy ez a fajta, nem is tudom, ez is egy fontos kérdés lehet, ág, vagy egyszerűen csak fajtaféle versek, ez a fejlődése a költészetnek, vagy ez csak egy másik ruhája?
Nem mondanám, hogy fejlődése, semmiképpen nem. Ez egy alternatív vonulat, egy másik vonulat, másfajta vonulat. Van, aki az alternatívat szereti jobban, én azt hiszem, igen, de azt nem lehet mondani, hogy az alanyi költészet az nem ragad meg. Szóval másfajta írásmód. Én pusztán azért írtam ezt a könyvet, hogy azt mutassam, hogy nem kizárólag az alanyi lírai költészet létezik. És van ez a másik vonal, amelyik borzalmasan izgalmas és borzasztóan fantáziadús. És az embert kizökkenti a szokásos olvasói reflexeiből.
A vége felé kanyarodván egy nagyobb fókusz szeretnék adni néhány kérdéssel, mint például az, hogy ön ugye élt az Amerikai Egyesült Államokban, ráadásul a fővárosban. Másabb-e ott amerikai irodalmat olvasni, mint idehaza? Tehát, hogy ott, amikor már ott van körülöttünk a környezet, ott élünk benne. Szóval, hogy ott jobban megérint, máshogy érint meg. Lehet, hogy túl emocionális kérdés, de nagyon érdekel.
Lehet, hogy más, de speciál, amikor Washingtonban éltem, akkor nem olvastam semmiféle irodalmat, mert annyira semmire annyira elfoglalt. Szóval én akkor kirándultam a rendes szakmámtól, és akkor elmentem diplomáciába, de én sokat éltem más városokban is, és tanítottam egyetemeken. Igen, más anyanyelvi közegben olvasni és tanítani is, mint ahogyan egészen más magyar irodalmat is olvasni. Én azért az utóbbi időben többet írok magyar irodalomról, mint korábban, és bevallom, nagyon élvezem.
Ez is érdekelt egyébként, hogy most például ezután a könyv után érzi-e, hogy még van ebben a témában több, amit még úgy szívesen kifejtene, vagy most már teljesen más felé helyezte a fókuszt?
Ez egyébként éppen a visszatérésem, a költészethez való visszatérésem egyik első stációja volt, mert a pályám indulásakor költészettel foglalkoztam, aztán elkalandoztam mindenféle egyéb dolgok felé, írtam egy nagy irodalomtörténetet, ami hát nagyon sok évemet vitt el, és azután most térek vissza a költészethez, mert valahogy úgy gondolom, hogy az a legfontosabb most.
És ugye mondta, hogy most magyar irodalommal foglalkozik, azt elárulhatja, hogy most éppen melyik szeretével a magyar irodalomnak?
Persze, nincs szelet, hanem vannak szerzők.
Én Ignótusz nevét láttam nagyon sokszor például tanulmányaiban felbukkanni.
Ignótuszról azért írtam, egy szövegéről írtam több felé, a Madame Récamierről, amelyik azt mutatja be, hogy hogyan építi fel magát egy nő reggel, 2 órán keresztül, hogyan konstruálja meg magát egy nő, egy igazi nő. Nagyon-nagyon helyes írás. És szeretem is Ignótuszt amúgy is, szeretem az egyéb rövid írásait, de ez nekem nagyon jól jött egy bizonyos tétel bemutatására. Attól függ, hogyha valakinél felfedezek valamit, mit tudom, én Márainál a háromszögeket fedeztem fel, hogy annyi műve van, ahol 2 férfi és egy nő, a köztük levő nő a szereplők, és hogy ezek milyen viszonylatokat, milyen interszubjektív kapcsolatokat tételeznek. És hát azt kell mondanom, hogy Márai, őt a 2 férfi érdekelte mindig, és a 2 férfi közt levő, és tehát a nők azok általában mind a 2 férfinak szerelmeik, vagy feleség, volt az egyiknek legalábbis, és hát olyan díjként szemlélték a nőt, de a lényeg az a kettőjük közti barátság volt, és annak a meggyengülése. Akkor mit tudom, én Eszterházi Péternek a pornográfiájáról írtam, magyarul is, meg angolul is. Ugye nem csak a kis magyar pornográfiában, mert az egy metaforikus dolog, hanem ő nagyon, tehát hogy mi a funkciója az ő szabad szájúságának, és hogy mintha egy kicsit a nők az áldozatai volnának ennek. Erről írtam például. Aztán Szőcs Géza, jó barátomnak a költészetéről írok mostanában sokat, mert...
Jó, ugye most fordítás kapcsán már ma előkerült.
A fordítás kapcsán ő neki előkerült, már neve. Rendeztünk egy konferenciát tavasszal Géza költészetéből. Borzalmasan izgalmas, sok hangú, sok műfajú, sok nyelvű költő volt, és muszáj egy kicsit helyre tenni a magyar kánonban. Mármint ehhez igyekszem valamit hozzátenni.
Mit tart a missziójának? Mi az, ami lelkesíti a munkájával kapcsolatosan?
Hú, hát hogyha valamire rájövök. Hogyha úgy érzem, hogy valami újhoz jutottam el, amiről korábban nem tudtam. Valami ilyesmi.
Minden kutató életében eljön a perc, amikor fejen találja Newton almája. Hogyan jön a heuréka pillanat? Erre adnak választ vendégeink a Newton almája műsorában. A tudomány embereinek motivációit a MERS.hu betekintés sorozata segíti önnek megismerni.
Minden vendégünknek szeretnénk feltenni a kérdést, hogy leírná-e, milyen volt az a pillanat az életükben, amikor jött az ötlet. Amikor jött az ötlet, szinte a semmiből. A Newton almája. Önnek volt ilyen?
Hát egy pillanatra nem, de többre igen. Hogy ez, ahol így mondani.
Egyet is választottam,
nagyon nagyképűen így mondani. Persze, ez a legszebb része ennek a szakmának. Ezek az aha pillanatok. És amikor hát olyan flow élmény jön, nincs mese, ez a flow élmény a kreativitással kapcsolatos. Az első az, amikor a szabadverssel, amerikai szabadverssel foglalkoztam, akkor arra döbbentem rá, hogy valami a költészet lényegéhez jutottam el. Lefejtve a metrumot, a mértéket, a korlátokat, a formai szabályokat, hogy valami lényeghez jutottam el. Ez volt az első, és az embert nagyon föl tudja dobni. A második az pont ezzel az Ignótus szöveggel kapcsolatos.
A Madame Récamier.
A Madame Récamier-val, igen. És egyébként Szőcs Gézának az egyik verse is ide tartozik, a Találkozás a József téren, azt is felhasználtam ebbe, amikor van egy nagyon fontos elmélet a performativitással kapcsolatos, hogy hogyan lesz a nő, hogyan lesz a férfi, és hogyan lesz a nő. Ez is egy ilyen rádöbbenés volt, ami azért utána évekig energiát ad az embernek, lendületet.
Newton Amália. Köszönjük, hogy velünk tartott. Találkozzunk a következő epizódban is.